Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa a kultúra és nevelés dikasztérium üléséhez. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Szent Atya új pápai bizottságot hoz létre a gyermekek világnapja népszerűsítésére. Romea Strata, útvonal és tanúsítvány a Szent Évben. A spirituális vendég szeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király vasárnapjára. Ferenc pápa. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris üléséhez intézett beszédében a pápa reményre szólított, és az összetett kulturális változások időszakában a digitális technológia, a mesterséges intelligencia hatásainak vizsgálatára. A világon még nagy az egyenlőtlenség a gyermekek iskoláztatásában, ezt fel kell számolni. Olyan társadalmi álmodókat kell nevelni, akik segítenek megszüntetni a szegénységet és a kirekesztést.
Il mondo non ha bisogno di ripetitori sonnambuli di quello che c'è già.
A világnak nem alvajárókra van szüksége, akik ismételgetik a már meglévő dolgokat, hanem új koreográfusokra, az emberben lakozó erőforrások új értelmezőire, új társadalmi költőkre. Nem kellenek olyan oktatási modellek, melyek pusztán eredménygyárak, kulturális terv nélkül, amelyekkel olyan személyeket lehet képezni, akik segítenek a világnak új lapot nyitni, kiirtva az egyenlőtlenséget, az elterjedt szegénységet és a kirekesztést. Ferenc pápa erre buzdította a nemrég összevont két pápai szervből létrejött Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris ülésének tagjait, akikkel csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban. Az iskolák, az egyetemek és a kulturális központok tanítsanak meg vágyakozni, szomjazni, álmokat dédelgetni. Kulturális és nevelési gyakorlataink mérlegelésének és megváltoztatásának alapkritériuma legyen az elvárások minősége. Mit várunk valójában? Talán csalódás lesz az őszinte válasz, sikert, előrejutást a világ szemében, saját magunk megőrzését. Ez persze túl kevés lenne, tette hozzá a pápa, majd Emily Dickinson egy szép kifejezését idézte erre a folyamatra. Megmámorosodni a hajnaltól.
Anche io vi esorto, comprendete la vostra missione nel campo educativo e culturale.
A nevelés és a kultúra küldetésében is ki kell tágítani a látóhatárt, megtelni belső vitalitással, kreatívnak lenni, kockáztatni. Nem szabad félnünk, mivel Krisztus vezet és kísér minket, és azért sem, mert óriási kulturális és nevelési örökség van a birtokunkban. Meg kell szabadulnunk minden pesszimizmustól, mert az nem keresztényi. Minden erőnkkel legyünk azon, hogy kihúzzuk az embert a nihilizmus árnyékából, mely talán a legveszélyesebb csapás a mai kultúrában, mert el akarja törölni a reményt. Ne feledjük, a remény nem csal meg, erőt ad. Ferenc pápa megosztotta egy titkát. Olykor vágyat érez rá, hogy a történelem mai korszakának fülébe kiáltsa: ne feledkezz el a reményről. Számít a Kultúra és Nevelés Dikasztérium tagjaira abban, hogy a közelgő szent év felerősítse ezt a kiáltást. A történelem eddigi korszakaihoz viszonyítva ma a legmagasabb az iskolába járó diákok száma. Bátorító adat, hogy mintegy 110 millió gyermek végzi el az alapoktatást. Sajnos azonban szomorú egyenlőtlenségeket is tapasztalunk. Közel 250 millió gyermek és serdülő nem jár iskolába.
Un imperativo morale cambiare questa situazione, perché i genocidi culturali non avvengono solo per la distruzione.
Erkölcsi kötelességünk megváltoztatni ezt a helyzetet. A kulturális népirtás ugyanis nem csak az örökség elpusztításával megy végbe. Az is kulturális népirtás, amikor elraboljuk a gyermekektől a jövőt, amikor nem adjuk meg nekik a feltételeket ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat. A tudományos haladásban és a technológiai újításokban óriási ugrások tanúi vagyunk, amelyek meghatározzák a korszakváltást. A digitális átállás és a mesterséges intelligencia előretörését nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez a jelenség kulcskérdések elé állít minket. Ezért a pápa arra kéri az egyetemi kutatóközpontokat, hogy tanulmányozzák a most zajló forradalmat, világítsanak rá annak előnyeire és veszélyeire. De félelemre semmi ok, emlékeztetett a Szentatya, majd hozzátette: az összetett kulturális változások gyakran a legtermékenyebbek és kreatívabbak az emberi gondolat fejlődése szempontjából. Az élő Krisztust szemlélve bátran tekinthetünk a jövőbe. Ne legyetek nyugdíjas nevelők, haladjatok mindig előre, buzdított végül Ferenc pápa.
A Szentatya új pápai bizottságot hoz létre a Gyermekek Világnapja népszerűsítésére. Ferenc pápa létrehozza a Gyermekek Világnapjának pápai bizottságát, amely előmozdítja a világnapot és az egyház küldetését, hogy hirdesse a gyermekek jogainak és méltóságának tiszteletben tartását. A gyermekek tekintete áhítat és nyitottság a misztériumra, meglátva azt, amit a felnőttek gyakran nem észlelnek. Ferenc pápa a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának létrehozásáról szóló szerdán közzétett kirográfiában hangsúlyozza a gyermekek fontosságát. Az új pápai bizottságra bízta a Gyermekek Világnapjának népszerűsítését, megszervezését és lelkesítését. A pápa kinevezte Enzo Fortunato ferences atyát a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának első elnökévé. Ferenc pápa kirográfiában rámutat, hogy a gyermekek társadalmi státusza nagy mértékben változott az emberiség történelme során. Jézus idejében a gyermekeket nem becsülték nagyra, írja. Úgy tartották, hogy még nem emberek, sőt a rabbik, akik Isten országa titkait magyarázták, nyűgnek tekintették őket. Jézus megdönti ezt a mentalitást, és arra buzdítja tanítványait, hogy utánozzák azt a csodálatot, amellyel a gyermekek közelednek az élethez. A tanítványok arra kapnak meghívást, hogy növekedjenek a bizalomban, a ráhagyatkozásban, a rácsodálkozásban és az ámulatban, olyan tulajdonságokban, amelyeket az öregedés és a kiábrándulás gyakran kiolt az emberiségből. Mivel a gyermekeket Krisztus vére váltotta meg, ők is eredendően értékkel bírnak jelenlegi életszakaszukban, nem csak azért, mert felnőtté válva a jövőben hozzájárulnak majd az egyházhoz és a társadalomhoz, figyelmeztet a pápa. A család, az egyház és az állam a gyermekekért létezik, nem pedig fordítva. Minden ember születésétől fogva elidegeníthetetlen, sérthetetlen és egyetemes jogok alanya, hangsúlyozza. Ferenc pápa ezután arra buzdítja az egyházat, hogy adjon hangot a gyermekek jogainak, mint kötelességének és a szeretet kifejezésének. A gyerekeknek szükségük van és joguk van arra, hogy anyjuk, apjuk és családjuk elismerje, befogadja és megértse őket, hogy bizalom, szeretet vegye körül őket, és érzelmi biztonságot éljenek meg, függetlenül attól, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem. Továbbá arra, hogy felfedezzék identitásukat, és hogy legyen nevük, családjuk és nemzetiségük, hogy legyen tiszteletük és jó hírnevük, hogy érzelmi stabilitást élvezzenek élet és oktatási körülményeikben. A Gyermekek Világnapja lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekeket állítsuk az egyház lelkipásztori tevékenységének középpontjába, és egyesítsük az egyházmegyéket szerte a világon a gyermekek fontosságának elismerésében. A pápa szerint a világnap segít a gyermekeknek megismerni, megszeretni és szolgálni Urunkat, Jézus Krisztust, mint barátjukat és jó pásztort, és hogy meggyökerezzen a hitük a szent gyermekek hagyományában, akiket az egyház lelki örökségként őriz. Romea Strata, a spirituális vendégszeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. A 2025-ös szent évre készülve a Szent Péter művek közé teszi a Romea Strata útvonalat és a testimonium bizonyítványt, amely mély spirituális élményt kínál a zarándokoknak római útjuk során. A Romea Strata kezdeményezés élén a Szent Péter Bazilika áll, együttműködésben a Szent Péter művekkel és a Vicenzai Egyházmegye Homo Viator San Teobaldo alapítványával. Együtt létrehoztak egy önkéntes szolgálatot, amely segíti a zarándokokat a Szent Péter Bazilikához, az útvonal végső állomásához vezető úton. A Romea Strata ötvözi a hagyományokat, a spiritualitást és a vendégszeretetet, modernizált eszközöket biztosítva a zarándokoknak, például az utazóknak szentelt digitalizált információkkal, és egy testimonium elnevezésű pergament tanúsítványt útjuk emlékeként. Az újonnan meghirdetett kalauzt több mint 1000 kilométeres útvonalat jelöl a térképen, kiemelve a történelmi, kulturális és természeti nevezetességeket. A Várkó Orántinál, vagyis a zarándok belépési pontnál állomásozó önkéntesek várják majd a gyalogosan, kerékpárral vagy lovon érkező zarándokokat. Amint arról a bazilika beléptető pontja beszámolt, 2024. júniusa és októbere között közel 3700 testimóniumot, tanúsítványt adtak ki a Rómába érkező zarándokoknak, hangsúlyozva ezáltal a spirituális utak növekvő vonzerejét. A 2025-ös szent év várhatóan a világ minden tájáról vonzza a zarándokokat, és elkötelezett önkéntesek gondoskodnak majd a meleg és lelkileg gazdagító fogadtatásról. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja és a Szent Péter művek elnöke köszönetét fejezte ki az együttműködésért. Örülünk, hogy a Homo Viator San Teobaldo alapítvány segít a világ minden tájáról Péter apostol sírjához érkező zarándokok fogadásában. Raimondo Sinibaldi atya, a Homo Viator San Teobaldo alapítvány képviselője a kezdeményezés spirituális jelentőségét hangsúlyozta. Küldetésünk, hogy a zarándokok Rómába érkezését nagy lelki jelentőségű pillanattá tegyük. A Via Triumphale mentén egy új útvonal vezeti majd a zarándokokat közvetlenül a Szent Péter Bazilikához, nagyobb biztonságot és mélyebb lelki élményt kínálva, tette hozzá. Emellett az RFI, az olasz vasúthálózat és a római városvezetés helyreállít egy használaton kívüli vasúti szakaszt és a Monte Cioccia alagutat, amelyet egy évtizede lezártak. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja, hogy gazdagítsák a tájat, és barátságos légkört teremtsenek a zarándokok számára, amikor közelednek a Szent Péter Bazilikához.
Szerető igazság, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus Király vasárnapjára.
Sokak számára ismerős az a humoros történet, amely szerint egy ember bemegy a papjához, és panaszkodik szomszédjára, hogy az ő területéből 1 centimétert elfoglalt a kerítés állításakor. A pap megértően hallgatja és igazat ad neki. Nem sokkal ezután a szomszéd is megérkezik, és az ellenkezőjét állítja. A pap neki is igazat ad. A két szomszéd panaszáradatát végighallgatta a segédlelkész, és szóvá is tette. Na de hát, plébános úr, mindkettőnek igazat adott, mindkét embernek nem lehet igaza. Mire a pap, na látod, neked is igazad van. Ez a történet is arra világít rá, hogy mindaddig nem lesz béke, amíg mindenki a maga igazát akarja a másikra erőltetni. Nem mindegy, hogy igazam van, vagy nagybetűvel írva igazságom van, vagyis igazságban élek. Az igazságban élek. Amíg igazamat hajszolom, addig a másik fölé akarom helyezni magamat. Amikor a nagybetűs igazságom van, akkor a másik mellé zárkózom fel, és képessé válok vele együtt élni, még akkor is, ha nem mindenben értek egyet vele. Ez a nagybetűs igazság ugyanis nem egy fogalom, hanem egy személy. Jézus Krisztus, az igazság királya. Ha ő rajta keresztül szemlélem magamat és a másikat, akkor nem az igazam lesz a legfontosabb, hanem az igazságom. A nagybetűs igazságom, aki maga az Úr. Ekkor kezdem élni a királyi életet, és felülemelkedem ezen az országon, amelyben élek, és egyre közelebb kerülök Krisztushoz, az igazság királyához, akinek országa nem e világból való, ahogy olvassuk János evangéliumának 18. fejezetében, a 36. versben. Így kerülök a helyemre, és egyre több mindent el tudok fogadni életemben, hiszen ehhez a nagybetűs igazsághoz kerülök közelebb. Az igazam pedig másodlagossá válik. Krisztus király vasárnapjának evangéliumi részében Pilátus és Jézus néz szembe egymással. Pilátus az igazságról kérdez, mert benne a szeretet és igazság külön vált. Az igaz élet ugyanis a szeretetben megélt élet, s ezért királyi élet. Jézusnál a szeretet és az igazság együtt van. Babits Mihály megfogalmazása szerint egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Jézus élete azért királyi élet, mert egybe kapcsolja, amit az ember ketté tört. Az ember ugyanis, akit szeret, azzal nem akar igazságos lenni, akit nem szeret, azzal pedig képes nagyon kegyetlenül bánni. Ezért kéri tőlünk is az egyházi év végén, hogy királyi életet éljünk. A királyi élet nem más, mint kapcsolatban lenni Istennel, akinél a szeretet és igazság együtt van, mert ő szerető igazság. Akkor élek igaz, és így királyi életet, ha őszinte leszek magamhoz. Kimondok mindent, ami bennem van, magammal szemben őszintévé válok, és meg is tudok, meg is akarok bocsátani magamnak. Ha nem hazudom többé magamnak, és elkezdek őszintén élni, akkor már másokkal is megmerem tenni ugyanezt, és akkor igazságom nem kegyetlen lesz, hanem szeretetteljes, irgalmas igazság. Így élte Jézus a király életet. Állandó kapcsolatban az örök szeretettel, aki őt vezérelte. S mivel Istent hordozta, ezért tud másokat is Istenhez vezetni. Ezért Uram és Királyom Jézus, mert érzem, és neki elhiszem, hogy nem csap be, és az igazságra vezet. Mert Istenből él, lelkében hallja a hangot. A nagybeteg megfogta orvosa kezét, és azt mondta neki: úgy félek a haláltól. Mi vár rám túl, mondja el, kérem. Ekkor az orvos kitárta a folyósóra nyíló ajtót. Egy kutya futott be, és minden mozdulatával kinyilvánította örömét, hogy gazdáját láthatja. Ekkor az orvos a következőt mondta a betegnek: figyelte, hogyan viselkedett a kutya? Még soha nem volt ebben a helyiségben, és nem ismeri a helyiség lakóit sem, azt azonban tudta, hogy gazdája az ajtó mögötti helyiségben van, ezért ugrott be, hogy vidáman, mihelyt kinyílt az ajtó. Nézze, folytatta az orvos, én sem tudok sokkal többet a halál utáni életről, mint ön, de elég annyit tudnom, hogy Uram és Királyom oda át van. ezért, ha majd egy napon kinyílik az az ajtó, nagy örömmel futok be én is a gazdámhoz, királyomhoz. Azaz úgynevezett ajtó nekünk is kinyílik. Királyunk, gazdánk, oda át vár, s mivel ő vár, nem lehet rossz. Hol tartok most? Jelenleg mi a fontosabb? Az igazam, vagy a nagybetűs igazságom, aki az út, az igazság és az élet?
Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus Király vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. november 25-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. A mai témánk az irigység után a restség, bár még az irigység is előjön foszlányokban, hiszen alig bírjuk kimeríteni. A mai műsorban a restségről fogunk beszélni, mégpedig egy olyan bűn, egy olyan főbűnről, ami szintén egészen aktívan jelen lehet az életünkben, de a későbbiekben minden részletre visszatérünk. Mi az a restség? Mi jut eszetekbe a restségről?
Mondhatom azt, amikor én megtértem, tehát én előtte is jártam templomba, de ugye amikor úgy megtértem, tehát rátaláltam Istenre a Szentlélek szeminárium elvégzése után. És akkor ugye, hogy egy közösséghez tartozzunk, ott ajánlotta ugye a nővér is, hogy muszáj, mert akkor ugye életben tartom, tehát hogy nem fog kikopni, kihalni belőlem az, amit én ott kaptam. És először én ugye a vasgyári templomba kezdtem el járni, nem is tudom amúgy miért, fogalmam sincs, mikor a Diósgyőri templom mellett lakok, na mindegy, és hogy ugye az is, tehát hogy úgymond áldozattal járt, hogy akkor lemenni, leutazni, visszajönni, stb. Megnézni, hogy hogy van mise, hogy nincs mise. És igazából tehát ez, hogy a könnyű utat a nehézért feladni. Tehát előtte való életemben nekem ilyen problémám nem volt, tehát most gondolkozzak, hogy úgy alakítsam a napomat, hogy abban, amit akár szombat délután, vagy vasárnap délelőtt a Szent Mise beleférjen. És akkor utána már tudatosan kezdtem azt figyelni, hogy na akkor úgy kell formálni, hogy a Szent Misén ott legyünk a családdal együtt ráadásul. Akkor hála Istennek a Diósgyőri templomba kezdtem el akkor rendszeresen járni, tehát a vasgyári, mivel az távol is volt, az úgy elkopott, és maradt a Diósgyőri, aminek én végtelenül örülök, és hálás is vagyok, és hogy amúgy, ha én azt választom, azt a könnyebb utat, hogy jó, elvégeztem a szemináriumot, mondta a nővér, hogy keressek közösséget, nem keressek, kényelmesen élem a hétköznapi életemet tovább, akkor én tehát nem kapom meg azokat az ajándékokat, amiket a hit által kaptam, illetve azokat az embereket, akiket kaptam azóta, amióta gyakorlom a vallást. Hogy akkor, ha az ember rest, én most így magamra vonatkozólag gondolkoztam, hogy én mennyi mindent veszítettem, illetve nem is tudom, nem tudtam volna, hogy én elveszítem, de hogy mennyi mindent nem kaptam volna, meg mennyi ajándékot és mennyi pluszt. Ami a mai életben, meg a mindennapi életben nekem nagyon nagy támasz és segítség. Mind az emberek, mind a hit. Nekem ez jutott eszembe.
Ugye a restség az gyakorlatilag minden aktivitásnak, minden változásnak, sőt az akaratnak is, amiről beszéltünk, az az ellensége. A vágyam megvan, de akarni már, hogy annyira nem akarom, hogy meg is csináljam. Vagy olyan nagyon nehéz elindulni. Ugye Ferenc pápa érdekes, azt mondja, hogy a restség ugye az a lélek halálához vezet. Nagyon súlyos mondat, de nagyon igaz. Azt mondja, hogy főleg, hogyha azt is hozzáteszi ugye Ferenc pápa, hogyha önteltséggel párosul. Beszéltünk előzőleg ugye az irigységről, Hát mondhatjuk azt is, hogy az irigység, a féltékenység az egy önteltségi forma is, mert van először is egy ilyen hiány, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, szegényebb vagyok, mint a másik, nem úgy nézek ki, mint a másik, ezért irigykednem kell rá, hogy bezzeg ő, bezzeg neki. De ez egy önteltséggel is párosul, mert hogy állandóan magammal foglalkozom. De hogyha változnom kell, de hogyha ki kell mondanom a problémát, de hogyha szembe kell néznem vele, na arra meg már ugye rest vagyok. Tehát lusta, magyarul. Lusta vagyok, rest vagyok arra, hogy elkezdjem a változást. Tehát nagyon nehéz az, hogy valami megváltozzon, és nagyon sokan ott adják fel, az első két próbálkozás mondjuk nem sikerül, és akkor slussz, vége mindennek, feladjuk, nem akarunk se szentek lenni, se békében jönni, akkor inkább harcolunk, mert legalább abban van valami izgalom, és nem is kell tennem hozzá túl sokat. Mert ugye az mindig könnyen kialakul az emberben, a vita, a harc, a versenyszellem, az mindig ott van bennünk, de hogy az igazi változáshoz viszont óriási türelem kell. És azt hiszem, hogy ehhez mindannyian hozzá tudnánk szólni a saját életünkből, mit jelent, hogy a változáshoz igazi türelem kell. Nem tudom, hogy esetleg ehhez van-e valami hozzáfűzni valótok, mert biztos, hogy ez nagyon nehéz feladat.
Az jutott eszembe, hogy felfedeztem magamban, hogy nem szívesen beszélek olyanokkal, akiknek más az értékrendjük, sőt, kerülöm őket sokszor. Hát ez is bűn. És ehhez is belegondoltam, hogy miért vajon. Óriási türelem és alázat kell ahhoz, hogy meg tudjam hallgatni azokat, akik másképp gondolkodnak.
Én pedig régebben sokkal, de sokkal lázadóbb voltam. Tehát ha igazságtalanságot tapasztaltam, akkor én ott azonnal, de már hangot adtam a dolgoknak, nem hagytam annyiba, belementem a vitába, mert hogy végig akartam vinni, hogy de nem, ez nem így van, stb. És most arra szerintem már nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sokat finomodtam. És nekem ez óriási, ezért is mondtam, hogy én a türelemmel is úgy hadilábon álltam. Mert ez, hogy na akkor most befogod a szádat, nem nyilvánulsz meg, nem rohanod le egyből a másikat, mert hogy te úgy érzed, hogy neked van igazad, jó lehet, hogy nekem, vagy tényleg az igazság az ezt kívánta volna. Tehát, hogy én nálam, én ezt érzem magamon, hogy nálam ez a változás, ez az egyik fő változás, hogy rengeteget finomodtam, és visszafogottabb lettem. Még lehetne, most is, még tovább, de már elindultam az úton.
Én igazából ugye a restségre visszatérve, a jó utat, tehát sok esetben azt tapasztaltam meg, hogy a jó utat sokkal nehezebb járni, mint a rossz utat, és ugye ezért könnyű restnek lenni. Hogyha éppen nem akarunk kilépni a komfortzónánkból, akkor nem a jó utat fogjuk választani, ugye sokkal rögösebb, hanem a rosszat, tehát maradunk úgymond a rosszba, mert vannak élethelyzetek, amik megkövetelik, hogyha igazán jók akarunk lenni, megkövetelik, hogy a nehezebb utat válasszuk, és ilyenkor nem szabad restnek lenni, hanem vállalni kell az erőfeszítéseket, és a jó utat kell választani, és így lehet a restség szerintem a lélek halála, hogy maradunk a rossz úton, és akkor hogyha mindig a könnyebb és rossz utat válasszuk, akkor igazából csak lejjebb és lejjebb fogunk süllyedni lelkileg.
Én ez érdekes, itt a lexikonban olvasom ugye a restségről, hogy a példabeszédek könyve alapján azt írja ez az idézet, hogy aki lustán dolgozik, az elszegényedik. Tehát mondjuk, hogy aki rest, az elszegényedik. És hát ez nem csak a vagyonra vonatkozik, hogy ha valaki nem megy el a munkahelyére dolgozni, akkor elszegényedik, hanem gondoljunk csak bele azoknak az embereknek, akiket esetleg ismerünk a környezetünkben, hogy akik nem képesek semmit tenni, sem önmagukért, sem a családjukért, sem a változásokért, hogy egyszerűen pozitív irányba elmozduljanak a dolgok, az mennyire szegény. Mert általában ezek az emberek csak szenvednek, meg sajnáltatják magukat, hogy milyen rossz az élet, milyen rosszak az emberek, milyen rossz ez a világ, milyen rossz minden, ugye? De nem tesz semmit azért, hogy jobb legyen, gazdagabb legyen a világ az ő munkája által is, hanem egyszerűen elszegényedik. Elszegényedik az imádságban, mert már feladja, mert már nincs reménye, elszegényedik a hitben, elszegényedik az emberek iránti bizalomban, elszegényedik a szeretetben, egy csomó mindenben elszegényedünk, ha restek vagyunk. Ez nagyon érdekes gondolat, hogy elszegényedünk. Hát gondoljunk bele a példabeszédbe, az Új Szövetségben, amikor ugye a talentumokat kiosztják. Hogy van az utolsó, aki egy talentumot kap és elássa, hogy neki semmit ne kelljen csinálni, és akkor majd visszaadja. A többiek mentek a pénzváltókhoz, mentek ide, mentek oda, tettek azért, hogy abból a pénzből több legyen, hogy tényleg szívüket, lelküket oda tegyék mindenki ahhoz, amennyit kapott, egyik ötöt, másik annyit, harmadik annyit, és mindenki hozzátette a saját elét. Ez az egy megszegény, ugye örült ugyanannak a talentumnak, de fogta is, elásta, és ugyanazt az egyet vitte vissza. Tehát semmivel sem lett gazdagabb. Tehát elszegényedett, mert azt az egyet is vissza kellett adnia, és semmi nem maradt. És hogy annyiszor kerülünk ilyen élethelyzetbe, hogy örülünk valaminek, de nem teszünk hozzá semmit, és akkor a végén úgy elszegényedik. Ugye erre mondja talán a Szentírás, hogy még azt is elveszik tőle, amilyen volt. Nem tudom, hogy esetleg Marci, olyan jó volt az előbbi hozzászólásod, hogy te tudsz esetleg egy példát mondani mondjuk egy ilyen helyzetre, amikor talán van két választási lehetőségünk, és a nehezebbet választjuk.
Igen, mert elég sok szor volt. Hát, ami most így hirtelen szembe jutott, az, hogy tehát ugye, amikor általában megyek Diósgyőrbe vasárnap a templomba, akkor ott vannak a koldusok a templom előtt, és aztán utána a mise után megvárnak és megkérnek, hogy vigyem haza őket. Percesen laknak egyébként. És volt már olyan, hogy úgy jöttem ki a templomból, hogy ne vegyen észre. Igen, volt ilyen, de viszont elég sokszor volt olyan is, hogy tudtam, hogy meg fog kérni, hogy vigyem haza, és akkor bevállaltam, hogy akkor beült az egész család, és akkor hazavittem őket Percesre, és akkor mindig olyan jó érzés volt bennem. és azóta elég sokszor jártam már náluk, meg így segítettük őket a barátokkal, meg ilyesmi. Igaz, hogy most már régen láttam őket, hanem most inkább másik templomba szoktam menni, mert ahol lakunk, az közelebb van. Most megint le fogok menni majd Diósgyőrbe, és akkor vasárnap is nézem, hogy ott lesznek-e. És ez mindig olyan jó érzés, hogyha az ember a nehezebb utat választotta, mert utána tudjuk, hogy ez sokkal jobb volt ez az út, és mindig megéri, arra kell gondolni, hogy mindig megéri a nehezebb utat választani, hogyha az jobb.
Igen, pont mielőtt idejöttünk a rádióba, bérmálkozási felkészítő volt, és mielőtt elkezdtük, még ott gyülekeztünk, vártuk, hogy megérkezzen mindenki, és akkor az egyik kislány olyan aranyos volt, mert ugye találkoztam ma vele a városba, és akkor mondja nekem, hogy miután Balázs atyával találkoztunk, jöttünk ki az egyik boltból, és ott volt egy koldus, és képzelj el, Balázs atya, hogy adtam neki pénzt. És akkor vártam, hogy mi lesz, mert úgy éreztem, hogy itt még nincs befejezve a történet, és akkor láttam a mosolyt az arcán, meg azt a mérhetetlenem, és azt mondja, hogy nem is ez a lényeg, azt mondjam, utána olyan jól éreztem magam. Egy kislány, egy iskolás kislány, akinek hát van egy kis összekuporgatott zseppénze, valószínű, hogy amennyit ő odaadott ennek a koldusnak, az neki az ő keresetéhez, mondjuk, amit a szüleitől begyűjt kis zseppénzt, abból elég sok. Tehát mondjuk mondta, hogy 500 forintot, hogy mennyit adott, azért az ő zsebéhez mérve sok pénz, abból vehetett volna bármit a valamelyik gyors étkezdébe, tehát hamburgert vagy akármit, mert azért mentek a barátnőivel. És nem ő odaadta a koldusnak, nem méricskélve, hogy vajon ő mit fog venni belőle, vagy mit fog vele csinálni, és utána hazajött azon a 10 kilométeres útszakaszon, amire hazaért, és még akkor is ott élt benne azért, hogy neki ez olyan jól esett, hogy nem volt rest oda menni, nem volt rest odaadni azt a pénzt, hanem tényleg önzetlenül azonnal rögtön első gondolata is ment, cselekedett, és hogy utána egy fél órát jött haza a villamossal, meg gondolom, hogy én még onnan hittanórá is este hazament, és ő neki az egész estéjét, vagy az egész délutánját, ez határozta meg, hogy neki ez egy olyan jó érzés volt. Most mondom, képzeld el, hogyha te így örülsz, hogy örült az a koldus. És hát ez nem egy új dolog, hát Szent Pál apostol mondja, hogy ugye oda-vissza, hogy két élű kard. Ez pozitívan is lehet értelmezni, hogyha mással jót teszek, az nekem is örömet okoz, és ez is annyira gyógyít. És mondtam neki, hogy látod, mennyire gyógyítanak ezek a dolgok. Egy, hogy gyógyítja a restségünket, hogy nem vagyok rest megtenni a jót. Aztán ugye a másik meg az irítségemet, hogy nem leszek önző, hogy nem csak én vagyok ezen a világon, hanem van más is, aki rászorul.
A koldusokról jut eszembe, hogy én is szoktam gyűjtögetni a héten mindig a vasárnapi miséig, hogy tudjak nekik adni. És hát sokszor nem érzem jól magam még kora reggel, mert kezelésekre járok, és bizony nehéz kedvesnek lenni, de tudom és látom rajtuk, hogy vágyják azt a pár szót, amit akkor beszélünk, és megkérdezzük egymástól, hogy hogy vannak. És az egyik ilyen alkalomkor kértem őket, hogy imádkozzanak a gyógyulásomért. Én pedig imádkozom értük a templomban. És ahogy kijöttünk, az asszony megfogta a karomat, és olyan szeretetet adott, hogy az egész napomat meghatározta nekem is. Azt mondta, hogy asszonyom, én is túl vagyok ezen, 12 éve meggyógyultam. Maga is meg fog gyógyulni. Még most is elérzékenyülök, hogy ezt elmondom.
Igen, tehát látjuk, hogy még a szavak is gyógyítanak, hogyha az ember nem rest és nem önző, és nem csak magával foglalkozik, hanem esetleg képes vagyok arra, hogy odalépjek egy ismeretlen koldus, vagy hajléktalan, vagy szegény, vagy szenvedő emberhez is, és váltsak vele néhány szót, és talán ez egy életre meg bennem marad, amit esetleg reagál, mert hát nem tudjuk, hogy ki hogy reagál az én közeledésemre. Tehát ugye ez is tanít, hogy soha ne legyünk restek mondjuk a jót megtenni, vagy jó szavainkat megosztani.
És még ami a lényeg az, hogy ha ekkora örömet okoz nekünk, akkor valamit el is indíthat bennünk, hogy ugye vágyunk arra, hogy még egyszer megtegyük, és még egyszer, és még egyszer. Úgyhogy ne legyünk restek ezt az utat választani, mert ezzel elindíthatunk magunkba, hogyha csak akarjuk és kitartóak leszünk, elindíthatunk magunkba egy olyan folyamatot, aminek csak jó vége lehet.
Igen, ez egy olyan szomorú dolog lenne, hogyha ezt elmulasztanánk, ugye, mert ez egy csomó lehetőség, a sok panaszra itt van egy gyógyír. De sokszor olyan restek vagyunk megtenni a jót, hogy odafigyeljek arra, aki mellettem él, aki mellettem lakik, aki lehet, hogy szenved, mert egyedül van, és én megtehetném ugyan, hogy ránézek, megtehetném, hogy teszek egy kedves gesztust felé, de minek? Jobb, hogyha jön valaki, és neki elsírom, hogy hát én olyan magányos vagyok, meg egyedül vagyok, meg hú, de rossz nekem, de ahhoz, hogy tegyek egy gesztust a másik felé, hogy akkor tegyek azért, hogy kilépek a komfortzónámból, abból, hogy mindenki engem sajnál, hogy én milyen szerencsétlen, kilépek a komfortzónámból, és teszek azért, hogy jobb legyen az életünk. a másik élete is jobb lesz, az én életem is jó lesz. Hát mennyivel szebb lenne mondjuk így gondolkodni, szebb lenne így élni, akár nem csak idősekre vonatkozik ez, én csak most ezt a példát mondtam, de sokszor ugye a fiatal családok is kiköltöznek ugye kertes házakba, elköltöznek a megszokott életkörnyezetükbe, és azt se tudják, hogy ki a szomszédja. Az egész életünk a telefonunkra, a tévére, a rádióra, és úgy teletömik a fejünket minden hülyeséggel, de az, hogy egy emberi jó szót kivel tudok váltani, vagy hogyha majd segítségre szorulok, akkor ki fog rajtam segíteni, na hát azt már nem tudjuk. Én emlékszem gyerekkoromban, mi negyedik emeleten laktunk, és édesanyám ugyanabban a lépcsőházban nőtt fel, ahol én is gyerekeskedtem, tehát ő az egész lépcsőházat ismerte, ami kívül belül mindenkitől, hol lakik, mi van, én. És olyan szép volt, mikor valaki sütött, főzett, elfogyott a tojás, elfogyott a liszt, elfogyott, nem a boltba szaladt, hanem a szomszédhoz, hogy adjál már nekem egy tojást, vagy egy kis paprikát, vagy egy lisztet, vagy paradicsomot, és akkor aztán visszaadták egymásnak, meg vitték a süteményből. Tehát olyan igazi közösség volt, hogy tudta mindenki, hogy a szomszédjára, az alatta, a fölötte, a mellette lakóra mindig számíthat, hogy be tud kopogni egy tojásért, egy lisztért, egy cukorért, egy bármiért, amire éppen szüksége volt. Vagy hogyha csak valamit el akart panaszolni, akkor átment valaki ez egy kávéra, és akkor kibeszélte magából a problémát, és egyszerűen nem lett depressziós. Senki nem volt depressziós. Nem is ismerték 30-40 évvel ezelőtt a depressziót. Mert az emberek tudtak kivel beszélgetni, megosztani, nem voltak restek arra, hogy megtegyenek valamit, amit ugye el is lehetne hagyni, de hát, hogyha egyszer megtehetjük, akkor miért hagyjuk el? És ugye a restség, hát ez lenne a restség, hogy megtehetnénk ugyan valamit, képesek lennénk rá, de a saját kényelmünk miatt ugye nem tesszük meg. Hát ugye amikor a restségről beszélünk, ezt kell ma megtanulnunk, hogy amit megtehetsz, azt ne halaszd el. De amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Az a jó, az a szép, az az imádság, az a jó cselekedet, amit most megtehetsz, amire lehetőséged, azt ne halaszd holnapra, mert ezzel a másiknak is, magadnak is örömet okozod, és gyógyul a lelkünk, gyógyul az önzőségünk, gyógyul az irigységünk, gyógyul a restségünk, és azt érezzük, hogy van egy kis öröm a szívünkbe, hogyha másokon segíthetünk. Hát ez milyen szép dolog lenne, hogyha mindenki így gondolkodna. Vallásos és nem vallásos ember egyáltalán, tehát hogy nem is a vallás miatt beszélünk ezekről, hanem úgy általában ilyen emberi értékként. Mert ugye az Istenhez csak az jut el, akiben az emberi értékek a helyén vannak, ugye az önértékelés, az értékek, a pozitív tulajdonságainkat felismerjük, na úgy jutunk el az Istenhez, mert ha jót felismerjük, akkor rájövünk, hogy a legfőbb jó az Isten. De amíg csak a rosszat látjuk, addig nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen az Isten. Akkor csak egy ilyen gonosz bácsinak állítjuk be, aki a világgal játszik, és bosszant minket, mert unatkozik a mennyországba, és akkor persze nem is kerülünk hozzá közelebb. De amint elkezdtük a jót felismerni és tenni az emberekkel, hát rájövünk arra, hogy ha mi emberek tudunk ilyen jók lenni, akkor mennyire jó az Isten? Ugye, tehát ugye mondja Jézus is, hogy egyedül az Isten a jó, tehát hogyha valaki jót tesz, akkor annak a szívében már ott él az Isten, aki a jóság. Na hát a mai műsorunk végéhez értünk. Elrepült az idő, csak úgy repülnek a percek, amikor az Isten dolgairól beszélünk, az Isten kegyelmében vagyunk. Remélem, hogy ebben a műsorban is tudtunk adni, tudtunk segíteni a hallgatóinknak és önmagunknak is. Tegyük a jót, ne legyünk restek, hiszen, ahogy Ferenc pápa mondja, a lélek halálához vezet, és pedig nem akarunk mi élő halottak lenni. Úgyhogy adjon nekünk erőt ez a műsor is, hogy lelkileg az erényekben gazdagodjunk, jót tegyünk azokkal, akikkel csak tudunk, mert soha nem tudjuk, hogy ki az, aki visszafordítja számunkra is, és sokkal nagyobb ajándékot ad rajta keresztül az Isten. Ahogy Mariannak a beszámolójából is hallottuk, a váratlan pillanatokban is történhetnek velünk csodák, és legyünk nyitottak ezekre, és ne azt várjuk, hogy mindig mi legyünk a középpontban, hanem tegyünk azért, hogy másoknak is örömet okozhassunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Pál Dániel Levente íróval, költővel, dramaturggal beszélgetünk miskolci könyv bemutatója alkalmából. Majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ novemberi programjait ismertetjük. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Valahol Európában című előadásról beszélgetünk a két főszereplővel. Rövid ajánlunkban Misurák Tünde színművészt hallják.
Igazából a mondani való, ami most sajnos még mindig nagyon aktuális, hogy mi történik egy ilyen háborús helyzet közben és után azokkal, akik valójában elszenvedik az eseményeket, és ennek a sok-sok keserűsége, meg a sok-sok nehézsége szerintem egy fontos dolog, hogy ezzel találkozzunk minél többet, hogy ha lehet, akkor próbáljunk okosabbak lenni.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és akkor esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinatról Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Ajánlónk következik a műsorhoz.
A zsinat ugye 62. december 8-án megint megszakadt, de ez tudatos megszakítása volt a zsinatnak, hogy további előkészítő munkákra van szükség, hiszen, ahogy mondtam az előző adásban, egyetlen egy dokumentumot sem sikerült elfogadni. Tehát mindent visszaküldtek átdolgozásra, viszont erről majd tárgyalni kell, és úgy határoztak, hogy akkor a következő évben folytatódik a zsinat, szintén így az ősz folyamán.
4 órakor zenei összeállításunkat hallhatják. Műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Akkor sokan fölébrednek azok közül, akik a föld porában nyugszanak, némelyek arra, hogy örökké éljenek, mások pedig arra, hogy örök gyalázatot lássanak. Olvasom Dániel proféta könyvében. Az embereket Krisztushoz hasonlóan feltámasztja Isten. Az újjászületés eléri beteljesedését. A Biblia pompás képekkel írja le, hogyan jönnek elő a halottak a földből. Persze ez nem azt jelenti, hogy azok a molekulák lesznek összegyűjtve, melyekből valamikori testünk állt. Tehát nem mostani testünk új megelevenítéséről van szó, hanem egy lélekkel telített test beteljesedéséről. Mostani testünk olyan, mint az igazinak a vázlata. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl, ahogy az apostol a Korintusi levélben írja. Tehát nem a biológiai testet érti a Biblia, hanem annak az embernek a testét, aki új teremtményé lett. A sírból kiszálló halottak képével csak annyit akar a Szentírás mondani, hogy mi valóban ugyanazok a személyek leszünk, ugyanazok, de mégis másképp leszünk. Mindaz, amiben most belefogunk, és mindaz, amit befejezünk, még nem az igazi, a valódi és a helyes. Legjobb tudásunkkal sem alkothatunk maradandót. Maga a föld és az ég is elmúlnak. És mégis a várakozó ember élete nagy pozitívumot hordoz magában, jövője van. Minden napnak megvan a jelentősége, mint előkészületnek és várakozásnak. Várakozni annyit jelent, mint elutasítani a halogatást. Lustaságunk elaltat minket. Jobb lenne nekilátni a cselekvésnek, ahelyett, hogy fontolgatnánk tennivalóinkat. Ahogy a fa évről évre lehullatja leveleit, úgy közeledik a mi életünk is évről évre a végső távozás felé. Az ifjúság vidámságára nyugalmas köd borul. Az örömfényei lassan kihújnak. Macska léptekkel oson felénk az öregkori magány. Barátaink, rokonaink meghalnak. A sírokat őrzi a csend, de a lelkek a te kezedben vannak, Uram. És mi megérezzük a szerető pillantásokat, melyek odaátról ránk tekintenek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki